Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 66. Zsoltár első versét énekeljük, örvendj egész föld az Istennek. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Készüljünk a keresztelőre, hogy helyünket elfoglalva a 329. dicséret második versét énekeljük. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassátok meg, hogyan bízta ránk a keresztséget az Úr Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. Az apostolok kiküldése. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hóseás próféta könyvének második fejezetéből a 21. verset olvasom még. Ezt mondja az Úr, eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával, eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Kedves testvérek, nagyon fontos dolog, hogy az Isten hogyan akar velünk lenni. Olvastuk, hogy Jézus Krisztus ezt mondja, íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Hadd mondjak három nemet először, hogy hogyan nem akar velünk lenni. Nem díszvendégként akar jelen lenni az életünkben, hogy egy-egy ünnepségre, egy-egy kivételes alkalomra meghívjuk, és akkor velünk ünnepeljen, és közben a jóságos nagyapa mosolygásával legyen ott az életünk alakulásában, amit mi alakítunk. Nem szeretné, ha így lenne. Aztán nem szeretné az Isten, hogyha szponzor lenne a mi dolgainkhoz. Tehát, hogy mi kitaláljuk azt, hogy mit szeretnénk, hogyan szeretnénk, hogy lesz jó ez az élet, és akkor őt segítségül hívjuk, hogy mindehhez ő adja, ami szükséges. És azt se szeretné, hogyha ő lenne a rettegett főnök az életünkben, akit úgy gondolunk, hogy amikor tudjuk, hogy itt van, akkor próbáljuk rendezni a sorainkat, amikor pedig úgy gondoljuk, hogy nincs itt, akkor a saját játékainkat eljátszani ebben az életben. Egyértelműen megmondja, hogy hogyan kíván velünk lenni. Énekeltük is az énekben, hogy társam légy a földön. És itt az igében pedig azt mondta, hogy eljegyezlek téged magamnak. Hát az eljegyzés az ennek a képe, hogy az Isten a legmélyebb társunk akar lenni, aki ismeri a mi helyzetünket, ezért mindent megtett. Jézus Krisztusban eljött közénk. A legnehezebb dolgokat is vállalva az életünkből, azt is, amit mi nem tudunk megoldani, csak félre akarunk söpörni az elrontott dolgainkat, hogy rendbe tegye, ezt is vállalta. Jézus Krisztusban megváltott. A Szent Lelke által itt van láthatatlanul köztünk, hogy olyan valaki legyen, akire igazán szükségünk van. Egy olyan társ, akinek mindent elmondhatunk, aki mindenben ott van, akivel mindent megbeszélhetünk, és aki mindig segít. Ennek a kisgyermeknek, a kicsi Liának is, a társa akar lenni, egy életre szólóan, és nyilván azért hoztátok ide, hogy mert ti is ezt szeretnétek, ez pedig azon keresztül valósul meg elsősorban, hogy a szülei ilyen társként élik meg az Istennel való kapcsolatukat, így gondolnak rá, így keresik az ő jelenlétét, társaságát, azokat, akik szintén így gondolkoznak Istenről. Adja Isten, hogy a ti életetekben így valósulhasson meg az Isten akarata. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, a te csodálatos szeretetedet. Köszönjük, hogy egészen közel akartál hozzánk lenni. Azért vállaltad az istállót és a keresztet. Köszönjük, hogy nem tartott vissza az életünk sokféle nyomorúsága, az a sok önzés és sötétség, ami ezen a világon van. Köszönjük, hogy így tudhatunk magunk mellett társunként téged, Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, Szent Lelked által. Hadd bízzuk rád ezt a kisgyermeket. Köszönjük az ő életét, a te csodálatos ajándékodat, Köszönjük, hogy az édesanyát megtartottad a szülés nehéz óráiban. És köszönjük, hogy ugyanígy velünk leszel minden nehézség között. Segíts benned bízni és rád figyelni mindnyájunknak. Amen. Mivel keresztény szülők gyermekeit kereszteljük, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy a gyülekezet közösségében valljátok meg hiteteket az apostoli hitvallással fennállva. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezethez fordulok a kérdéssel. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom.
Lia, kedvelt téged Atyának, Fiúnak és Szentléleknek. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottam. Neveden szólította téged egyik pap.
Együtt is kérjük Isten áldását a 134. Zsoltár 3. versével a kisgyermekre és családjára. Így kezdődik, megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Kérem a keresztelő családot, hogy foglaljanak helyet a padokban, és mindnyájan foglaljunk helyet, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy a tegnapi napon kért áldást házasság kötésére Orcsik Gábor és Fördős Krisztina testvérünk, Innen is Isten gazdag áldását kívánjuk közös életükre. A mai napon megkereszteltük az Isten tisztelten Szollát Gábor, budapesti születésű, római katolikus vallású technikai kezelő, és Deák Judit, beregszászi születésű református tanár testvérünk, Lia Luca nevű gyermekét. Isten adjon erőt, segítséget mindnyájuknak a gyermek felneveléséhez. Szeretettel hirdetem, hogy egy testvérünknek a háza felső része teljesen leégett, és ha szeretnénk segítséget adni neki, mint gyülekezet, hiszen a gyülekezetünkhöz tartozik, akkor ha van valakinek jó állapotban lévő széke, vagy hűtőszekrénye, vagy mikrohullámú sütője, azzal tudnánk segíteni nekik. Ma délután 4 órakor családi istentiszteletet tartunk. Ez egy új alkalom a gyülekezetünkben. A gyülekezeti teremben, a mögöttem levő épület emeleti nagy termében lesz ez a családi istentisztelet. Azért családi, mert erre mindenkit szeretettel várunk, egyedülállókat is, csak hogy a gyermekeket is lehet hozni, erről szól a családi jelző. Jöjjünk el erre az alkalomra, a hittanosaink családjai külön meghívót kaptak erre az alkalomra. Hát ma délután 4 órakor lesz. Szombaton 10 órakor a szépkorúak alkalmát tartjuk, immár 3. alkalommal. Havonta igyekszünk találkozni a nyugdíjas testvéreinkkel, és egy közös délelőttöt eltölteni velük. Tehát szombaton 10 órára szeretettel várjuk, a meghívókból talán van még a padon. Szeretettel hívogatjuk a testvéreket Mátra házára, ahol egy közös hétvégét tartunk a gyülekezet számára, közösségépítés és lelki-testi felüdülés a célja ennek az alkalomnak, június 3-ától 5-ig a színvonalas Mátraházi református üdülőben lesz, természetesen térítés ellenében ez az alkalmunk. Akit érdekel, szeretettel várjuk, a lelkészi hivatalban lehet tájékozódni részletesebben erről. Az elkészült és jóváhagyott választói névjegyzéket kifüggesztettük. A testvérek megtekinthetik, hogy rajta vannak-e, joggal rajta vannak-e ezen a névjegyzéken. Egyházlátogatás lesz, ahogy minden évben, gyülekezetünket is meglátogatják az egyházmegyétől. Április 27-én, tehát nem a mostani, hanem az azután következő szombati, vagyis szerdai bibliaórán lesz. Tehát április 27-én szerdán a bibliaóra alkalmával lesz a szokásos évi egyházlátogatás. Erre szeretettel várjuk a testvéreket, és a presbitérium tagjai pedig hivatalosak erre. Most folytassuk az istentiszteletet a 455. dicséret éneklésével, énekeljük el minden versével, testvérek, menjünk bátran!
Örök testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amiképpen megvan írva a Máté evangéliumának 5. részében. Máté evangéliumának 5. részében a 13. verstől a 16. versig eképpen. Ti vagytok a föld sója. Ha azonban a só elveszi az ízét, ugyan mi tehetné újra ízessé? Semmire sem jó többé, ezért az emberek kidobják és eltapossák. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épített város. A gyertyát sem azért gyújtják, hogy véka alá tegyék, hanem hogy gyertyatartóba tegyék, és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy te újra meg újra te igéd világosságába állítasz minket. Hogy újra meg újra hívsz, újra meg újra beszélsz hozzánk, újra meg újra utat mutatsz. Hiszen nem szeretnéd, hogy elveszünk az élet útvesztőjében. Nem szeretnéd, hogy céltévesztetten bolyongjunk végig az életünkön, hanem vezetni szeretnél, szeretnéd, ha veled együtt győzelmes, tiszta és másoknak is hasznos életet élhetnénk. Kérünk téged, Urunk, segíts minket ebben. Amen. Igehirdetésre készülve, helyünket elfoglalva énekeljük a 165. dicséretünk első versét. 165. dicséretünknek első versét énekeljük, amely így kezdődik: Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Maradva hallgassuk meg Istennek igéjét, amelyről ti előttetek most az ő szent lelkének segítségű hívásával és várásával szólni kívánok. Ez megvan írva a Mózes 5. könyvében, a Mózes 5. könyvének 30. részének 19. versében eképpen. Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előttök beadtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, mostanság a Jelenések könyvének a részeit olvassuk a Bibliaolvasó kalauzban, és ott az elején rögtön van 7 levél 7 gyülekezetnek, ami megdöbbentő az, hogy Isten mennyire pontosan tudja azt, hogy mi van azokban a gyülekezetekben, mennyire pontosan megszólítja őket, elmondja, hogy tudom, hogy mi van köztetek, tudom, hogy egyikről azt mondja, az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy, a másiknak azt mondja, hogy gazdagabb vagy, mint sem gondolnád, a harmadiknak azt mondja, hogy erősíts meg azokat, akik gyengébbek. Mindegyiknek mond valamit, de mindegyiket úgy kezdi, tudom a te dolgaidat. Vagy modernebb lefordítva egy kicsit ugyanezt a kifejezést, ismerlek téged, sőt, ha nagyon-nagyon szó szerint, vagy nagyon-nagyon úgy akarnánk folytani ezt a kifejezést, ahogy ez szól, akkor azt kellene mondanunk, hogy látlak téged. És aki látta az Altár című filmet, az nagyon jól tudja azt, hogy ez a két szó, ez sokkal többet jelent holmi beköszönésnél, sokkal többet jelent holmi jelzésnél, hogy oké, itt vagy, észrevettelek, sokkal inkább arról szól, hogy látlak téged, tudom, hogy ki vagy, látlak nem csak fizikailag, hanem látom a szíved, látom azt, ami benned van, látom a benned dúló feszültségeket, látom a szenvedélyt, látom a szíved mélyét, a vágyaidat, azt is, amit eltitkolnál. Isten így szólít meg minket, látlak téged. Nagyon sokszor ezt nem akarjuk tudomásul venni. Azt gondoljuk, hogy Istennek ez a fajta mindent látó, mindenható figyelme, ez csak a többi emberre vonatkozik, minket úgy valahogy kihagy. Hagyj utassam meg a testvéreket, hogy Isten mindenhatósága a mi életünkre is vonatkozik, ilyen szinten is. És ha már ennyire mindenható az Isten, akkor miért nem oldja meg a problémákat, amik a világon vannak? Ezt a kérdést rendszeresen fölteszik nekem nap, mint nap. Ahogy az Isten kérdés szóba kerül rögtön, ez az első kérdés, ha Isten mindenható, akkor miért vannak szegények? Miért vannak nyomorultak? Miért vannak háborúk? Miért vannak olyan gazdagok, akik a szegényeknek a rovására gazdagodtak meg? Miért vannak ilyen, meg olyan, meg amolyan politikusok? Vagy ilyen emberek, meg ilyen dolgok, meg olyan dolgok? És jön a világ nyomorúságának a felsorolása, és jön a kérdés, hogy Isten miért engedheti meg? Ugyanazt tudom elmondani, mint mindig, azért, mert Isten az övéit akarja bevonni abba, hogy ezen a földön az ő országát megmutassa. Isten azért engedi meg a nyomorúságot, a nehézséget, a embereknek a mindenféle gondját, baját, mert minket akar bevonni abba, hogy ezeket a dolgokat megoldjuk, vagy legalábbis igyekezzünk megoldani. Ez persze sok ember rögtön levegőt kaphat, hogy erre képtelenek vagyunk, ez nem igaz, ez biztos, hogy nem így van. De ez pontosan így van. Mert Isten nem elmélkedni, okosakat mondani, hitetleneket ostorozni, bűnöket felfedni, megszentülten elvonulni, vagy épp a világ borombaságán keseregni hívott el minket, nem erre hívott el. Arra hívott el, hogy hassunk, mint a só, iránymutassunk, mint a gyertya, és reménység, támasz és menedék legyünk, mint a hegyen épült város. Ez az első nagy tévedésünk, amikor Istenről kezdünk el gondolkodni, és az igének a fényében látni fogjuk, hogy van még jó pár. Nem azért mondom el, mert szeretném a testvéreket ostorozni, eszembe sincs. Nem azért mondom ezt el, mert úgy gondolom, hogy az Úristen azt szeretné, hogy mi mindannyian mellünket verve bűnbánattal menjünk ki innen, hogy jaj, mi bűnösök. Nem. Teljesen másért magyarul szó fog kerülni. Az első dolog, amiről beszélnünk kellene, rögtön ugye a igét, ahogy felolvastam, azt mondja, hogy zige, hogy előtökbe adtam az áldást és az átkot, az életet és a halált. Akkor beszéljünk az áldásról és átokról, és akkor többi is szóba fog kerülni. Én leginkább az áldásról szeretnék beszélni, azt gondolom, hogy talán természetes, és az átok az meg úgy is tudjuk, hogy mit jelent, vagy legalábbis ki fog derülni, ha kiderül az, hogy mi nem az áldás, akkor ki fog derülni az, hogy mi az, ami az átok. Azt gondolnánk, hogy áldás az, amikor az embernek mindene megvan, amikor minden a helyén van, amikor minden tökéletes, és amikor azt tudom mondani, hogy most leteszem a fenekem a karosszékbe, fölteszem a lábam, és minden rendben van. Mennek a dolgok úgy, ahogy bennek, nekem ezzel már gondom nincs, minden folyik a maga útján, és minden lehető legjobban történik úgy, hogy nekem ehhez kis folyamat sem kell mozítani. Hát nem ez az áldás. Ez valami kényelmes tunyasság, de nem az áldás. Isten, mikor áldásról beszél, nem erről beszél. Tényleg arról beszél, hogy minden rendben van, de nem azért, mert csak úgy, hanem azért, mert az lesz áldott, aki áldássá lesz. Az lesz áldott, akinek a környezetében változnak, jó irányba változnak a dolgok. Az lesz áldott, és az áldott, aki tud, mer tovább lépni, kilépni a saját árnyékából, mer előre menni, aki elmeri hagyni azokat a dolgokat, amiket az Úristen azt mondja, hogy hagyd el, és elmer indulni akár a validegenbe is Isten után. Aki áldotta körül, mindig jó dolgok történnek, annak mindig kisugárzása van, ez teljesen független attól, hogy az illető milyen helyzetben él. Nem kell ahhoz kőgazdagnak lenni, még csak gazdagnak sem, sőt, még egészségesnek sem. Lehet nagyon-nagyon nyomorult helyzetben is áldott az ember. Mondok néhány példát. Amikor teológus voltam, volt egy idős néni, szerencsétlennek több baja volt, mint egy állatorvos lónak, bocsássam a kifejezést. Rossz volt a lába, nem bírt fölkelni, vak volt az egyik szemére, cukorbeteg volt, állandóan voltak mindenféle problémái, ezen kívül is. Többet volt sokkal a kórházban, mint otthon. És teológusként hordtuk neki az élelmet a kollégium konyhájáról. És érdekes módon nem abból állt az egész dolog, hogy oda mentünk, jaj, szegény Ilonka néni, segítsünk, oda vittük a kaját, megmelegítettük neki. És utána vártuk, hogy minél hamarabb leléphessünk, mert jaj, szegény néni, segítettünk, kész, pont, de ezer más dolgunk is van. Az ember azt gondolná, hogy egy 18-20 éves fiatal ember így áll hozzá a dolgokhoz. És lehetett volna így hozzáállni. De Ilonka néni körül valahogy megváltozott a levegő. Valahogy mindig ott ragadtunk 4-5-6-an, beszélgettünk, jól éreztük magunkat az öreg nénivel, néha még nevetgéltünk, meg viccelődtünk is. Jó volt körülötte lenni, jó volt közel lenni hozzá. Annak ellenére, hogy rengeteg baja volt, annak ellenére, hogy segélyből élt, annak ellenére, hogy teljesen egyedül élt, mindig volt körülötte 3-4-5-6 ember, és mindenki jól érezte magát Ilonka néni mellett. És vannak emberek, akik gazdagok, mindenük megvan, és az ember azt gondolja, jaj, menekülnék tőle, mert egyszerűen rossz körülötte lenni, mert mindig valami történik vele, valami körülötte, valami negatív, valami rossz. Az áldás és az átok nem párosul az anyagi dolgokkal, nem egyértelmű. Nagyon sokszor azt gondolnánk, hogy így van, pedig nem. És nézzük tovább. Nem magától, és nem csak úgy történnek a dolgok, ha valaki áldott. Az áldott ember beáll Isten országának a munkájába. Nem a saját boldogsága a cél, sokkal inkább a másoké. Azt mondja az ige, hogy aki mást fölüdít, maga is földül. Ezt meg lehet tapasztalni nagyon sokszor, amikor az ember elmegy embereken segíteni, vagy elmegy éppen valakivel leül beszélgetni, és megtapasztalja azt, hogy bár saját gondjaim is nyomasztanak, egyszerűen az egész eltűnik, mikor együtt, ketten, hárman, négyen elkezdünk beszélni ezekről a dolgokról, megbeszéljük, megpróbálunk megoldásokat keresni, nem a sajátomra, a másikéra, és valahogy az én lelkem is megkönnyebbül. Tudjuk-e, merjük-e egymás problémáit Isten elé vinni, vagy csak a sajátunk körül forgunk körbe-körbe. Az áldott ember az nem arra törekszik, hogy a saját vagyonát gyarapítsa, mert tudja, hogy mindez Isten ajándéka, hanem sokkal inkább arra törekszik, hogy abból, amilyen van, abból hogy tud hasznos, másoknak is hasznos életet élni. A harmadik pedig, hogy az, aki áldott, az nem várakozik, nem egy olyan ember, aki majd kívánja, hogy mi fog történni, hanem pontosan tudja azt, hogy az alkalmas időt megragadja, pontosan tudja azt, hogy nem lehet szórakozni, a lehetőséget meg kell ragadni, utána kell menni. Azt mondja a Biblia, hogy Áron is megvegyétek az alkalmas időt, erre is vonatkozik. Kihasználja a lehetőségeket és megy, dönt és cselekszik. A problémák megoldásában nem azt keresi, hogy mit nem lehet megoldani, és miért nem lehet megoldani, hanem azt keresi, hogy lehet megoldani, hogy lehet előrébb vinni, hogy lehet fölemelni dolgokat. És még egy dolog, az ember azt gondolná, hogy jó, ez az áldott ember, nekem nem kötelező áldottnak lennem, lehetek én olyan is, hogy majd kivárom. Nem kell nekem ma döntenem, azt mondja az ige olyan, hogy válasszak áldás vagy átok, de nem vagyok köteles választani minek, majd lesz valahogy. Einstein mondta, és nagyon igaza volt, amikor azt mondta, hogy a világot nem azok az emberek teszik tönkre, akik gonoszságokat művelnek, hanem azok az emberek, akik nem tesznek semmit. És hogy ne csak hitetlen emberektől, vagy nem feltétlenül hívő emberektől idézzek, mondok egy másik idézetet is, ezt egy nagyon híres angol író írta le, amikor azt mondja, hogy az ördögnek a hívő ember addig jó, amíg nem tesz semmit. Teljesen mindegy, hogy mit mond, mit imádkozik, mit csinál, mit hisz. Az ördög addig tapsol a hívő ember élete fölött, amíg az nem tesz semmit. Teljesen mindegy, mit gondol, csak cselekedni ne kezdjen. Mert mindig, amikor a hívő ember cselekedni kezd, akkor Isten cselekszik rajta keresztül, és abban a pillanatban megmutatkozik az Isten országa, csak az ördög menekül. Amikor a hívő keresztény ember cselekedni kezd, rajta Isten keresztül Isten cselekszik, ott megmutatkozik az Isten országa, és az ördög menekül. Ha nem cselekszik, akkor ez nem történik meg. Mert hogyan tudunk mi változtatni a világon, hogyan tudunk mi harcolni a gonosz ellen, hogyan tudunk mi bármit is tenni. Kicsik vagyunk mi ehhez. Ezt mindig hallom, akárhányszor fölmerül egy probléma. Kicsik vagyunk mi ehhez, nem oldjuk meg ezt a dolgot. Persze, lehet így hozzáállni. Kicsi vagyok. Dávid is így járt hozzá, mikor Góliát szidalmazta Isten népét, ugye? Én kicsi vagyok, én majd szépen most elhoztam a elemózsiát a bátyáimnak, és hazamegyek. Eszébe se volt. Látta, hogy senki nem mozdul, mozdult ő. Megint egy másik nagy angol író, Tolkien, hagy idézzem, azt mondja, hogy a gonosz elleni harcnak azt gondolják az emberek, hogy holmi nagy, hatalmas erőkkel kell ellenállni, holott a gonosz sokkal jobban féken tartják az egyszerű népek kis tettei, az olyan egyszerű kis dolgok, mint az egymást iránti figyelmesség, alázat és szeretet. Az egymás iránti figyelmesség, alázat és szeretet. Ez is elég ahhoz, hogy az ördög néhány méregfogát kihúzzuk. Azt szoktuk mondani, hogy én gyenge vagyok. Én nem vagyok elég erős ahhoz, hogy ilyen dolgokat bevállaljak, ugyan már. Ki vagyok, kint, ki fog rám hallgatni. Egyáltalán miért álljak én elő bármilyen ötlettel, teljesen felesleges. Mit mond az Úr? Azt mondja, hogy én megyek előtted. És ha mindenható Isten megy előttem, akkor megtehetem azt, hogy tétlenül lök. Meg, persze. Csak akkor ne várjam a győzelmet sem. Aztán szoktuk azt mondani, hogy én olyan erőtlen vagyok. Annyira belefáradtam már mindenbe. Annyira elegem van abból, hogy állandóan csinálnám, mondanám. És látom azt, hogy a világ nem változik, látom azt, hogy a környezetem nem változik, látom azt, hogy semmi nem történik. Elfáradtam, elcsüggettem. És ilyen csüggetegen vonszoljuk magunkat a templomba, egyik napról a másikra, és azt várjuk, hogy Isten megszabadítson. Drága testvérem, látott-e már valaki repülőgépet? Mindenki, gondolom. A repülőgépnek egyetlen egy titka van, azért repül, mert sebessége van. Azért repül, mert nekilendült, és egy idő után egy bizonyos sebességnél a szárnyakon keletkező felhajtóerő megemeli a repülőgépet, de ez egy bizonyos sebesség után érvényes. Hogy miért mondom ezt el? Azért, mert azt mondja egy ige, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, Futnak és nem fáradnak, meg járnak és nem lankadnak el, és szányra kelnek, mint a sasok. Elengedhetetlen a szárnyaláshoz az, hogy sebességed legyen. Nem a egyik napról a másikra vonszolódás kell. Lendület kell. Merd rábízni magad Istenre. Merj elindulni előre. Ne a hátad mögé tekinges, ne azt nézd, hogy ki mit szól, ki mit gondol. Merj elindulni előre, és egyszer csak megtapasztalod azt, hogy Isten megemel. És év volt akadály, nincs akadály, hol is van, valahol a lábam alatt. Már is repültem fölötte. Ezt úgy mondom, hogy megtapasztaltam mindezeket a dolgokat. Nem egyszer, nem kétszer. Isten át tud repíteni az akadályok fölött, csak merjünk rábízni magunkat. És vannak emberek, akik azt gondolják, hogy jaj, én olyan haszontalan vagyok, én annyira értéktelen vagyok, nekem nincs diplomám, nekem nincs nagy tudásom, nekem nincsenek kapcsolataim, a gyülekezetben is olyan kis senki vagyok, meg egyébként senki nem hallgat rám. Isten meg azt mondja, hogy a használatlan dolgokat szeretné használni. Hogy is van Ézsaiás könyvében? A meglepett nádat nem töri el, a füstölgő, már nem is világító, csak bűzölgő mécses nem oltja ki. Jézus Krisztus azért jött, hogy helyre rakja az életünket. Azért jött, hogy megjavítsa, ami szerintünk javíthatatlan. Amit mi nem tudunk javítani, amit mi nem akarunk már tovább reparálgatni. Isten meg azt mondja, hogy adok nektek új lehetőséget. Most, itt, azonnal. Elmered-e hinni? Hasznosságunkról lévén szó, hogy mondjak el még egy dolgot. Egy evangelizátor, egy evangelista meséltnek, kint volt valahol Afrikában, és pont erről beszélt az egyik fekete gyülekezetben, hogy Isten a megrepett nálat nem törül el, és mindenki mindenhol hasznos, és közben egy ilyen autista, nagyon folyatékos kisfiú botozott az emberek között, és az járt a fejébe végig, hogy ez a kisfiú, ez megcáfolja mindazt, amit mondok. Itt van egy gyerek, akiről nem tudom, hogy mi haszna van. És nem is telt el sok idő, pár nap múlva azt mondjuk, hogy mosnak a folyóba, és szokás szerint folyóparton mosó asszonyoknál időnként megjelennek krokodilok. És mielőtt még mindenki, bárki is észbe kapott volna, ez a kisfiú, akinek ugye a veszélyérzet teljesen ismeretlen fogalom volt, elkezdte kövekkel dobálni a krokodilt, amelyik ahelyett, hogy elkapta volna a folyóbács álló asszonyokat, bemenekült vissza a vízbe. Isten még a mi tökéletlenségeinket, a mi fogyatékosságainkat is föl tudja használni. Mindenki alkalmas valamire, mindenkinek megvan a célja, a feladata. A kérdés az, hogy te hiszed-e ezt, be akarod-e tölteni ezt, vagy úgy vagy vele, hogy áminek. És persze vannak, akik azt mondják, hogy nem, fiatal vagyok, vagy idős vagyok, lehet ilyenek kifogásokkal is jönni. Érdekes, mikor a Szentlélek kitöltetéséről beszél a Biblia, apostolok cselekedeteiben van leírva, akkor azt mondja, hogy a fiaitok látásokat látnak, az véneitek álmokat álmodnak. Pont ezt a két korosztályt említi. Lehet együtt Isten országáért munkálkodni, Isten országáért jövőt építeni. Lehet és kell. Ez nem olyan dolog, ami alól ki lehet bújni. És ha már alkalmatlanságról legyen szó, vegyük végig Isten legnagyobb szolgáit. Jákob. Jákob kérek szépen egy csaló volt, aki elcsalta az áldást a testvére elől, ami nem neki jött volna, megcsalta a pósát, léptennyomon mindenkit átvert egész odáig, míg a végén szemtől szembe kellett állnia Istennel. Ott volt Noé, hitt Istennek, valóban bárkát épített, de egyébként egy részeges kórhely ember volt. Isten mégis felhasználta. És menjünk tovább, ott volt Zákeus. Zákeus egy vámszedő volt, egy, hogy úgy mondjam, pénzbehajtó. Nem érdekelte más, csak az, hogy mennyi van a zsebébe. És egyszer csak megáll Jézus, és azt mondja, hogy ma nálad kell megszállnom. Hogy van ez? Nagyon egyszerű a képlet, testvérek. Azt mondta egyszer valaki, és nagyon igaza volt, Isten nem az alkalmasokat hívja el, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá. Téged is, engem is, mindannyiunkat. Most, hogy én itt prédikálok, és itt fönn vagyok a szószéken, valaki azt gondolhatná, könnyű nekem. 6 éves koromig nem tudtam normálisan beszélni. Minden nap, illetve minden másnap logopédushoz voltak a szüleim, hogy egyáltalán beszélni tudjak. Úgy indultam neki az életnek, hogy azt mondták, hogy soha nem leszek épelmélyű, sőt adjanak intézetben minél hamarabb, mert, nem fog, mert biztos, hogy nem megy. Ennek ellenére szüleim nem mondtak le rólam, ennek ellenére itt vagyok. Ez Istennek különös csodája. És persze benne van az, hogy az Istennek való engedelmesség, az Istennel való állandó kapcsolat, az imádság. Én tudom azt, hogy az életemben bármi történt, mindig volt, aki értem imádkozott a családból. Miért is mondtam el ezeket? Azért, mert hagyjuk a kifogásokat. Kifogásokból nem lesz változás. Kifogásokból nyafogás lesz, egymás sebeinek a nyalogatása lesz. Az lesz, hogy föltépjük azokat a sebeket, amikre be kéne végre gyógyulni, de nem jutunk előrébb. Isten igéje meg azt mondja, hogy előtökbe adtam az áldást és az átkot, a halált és az életet, választhat az életet. Az élet akkor lehet a miénk, ha valóban komolyan Isten mellett tesszük a voksunkat, ha nem, akkor a másik oldal. Vagy-vagy. Nincs mese, nincs kibúvó. Persze van még egy nagy kibúvó, nagyon sokan azt mondják, hogy én annyira bűnös vagyok, hogy velem az Isten se akar foglalkozni. Drága testvéreim, amikor a keresztény Jézus Krisztus meghalt, akkor mielőtt meghalt volna, mondott néhány dolgot, az egyik az volt, hogy azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, mit cselekesznek. A másik pedig a mellette levő gonosztevőnek mondta, íme ma velem leszel. Ha Jézus ezeknek az embereknek meg tudott bocsátani, ha az őt eláruló Júdást hajlandó volt többször figyelmeztetni, többször helyes útra próbálni, tehát terelni, akkor miért gondolod azt, hogy engem, vagy téged, vagy bármelyikünket csak úgy hagyna elveszni? Eszébe sincsen. Mindannyiunkat annyira szeret, hogy azt szeretné, ha a bűneinktől megszabadulnánk, és valóban szabadon követnénk őt. És a megszabaduláshoz az is hozzátartozik, hogy kilépünk a komfortzónánkból. Pszichológusok használják ezt a kifejezést arra térre, vagy arra helyzetre, amikor az ember úgy jól érzi magát egy környezetben, és nem igazán szívesen lép neki belőle, ott biztonságban van. A komfortzónán belül tudom, hogy kitől mire számíthatok. A komfortzónámon belül pontosan tudom, hogy mi fog érni, vagy ha ér valamilyen hatására, milyen választ tudok adni. Ha abból kilépek, kicsit elveszettnek érzem magam. Ezzel mindannyian így vagyunk. De az élő Isten épp azt szeretné, ha kilépnénk a komfortzónánkból. Ezért hozta ki a népet Egyiptom földjére, a húsos fazekak mellől, azt mondja a Biblia. Igaz, hogy dolgozniuk kellett, de a betevő falatjuk megvolt. Isten meg azt mondta, na akkor gyerünk onnan ki. És a nép sokszor zúgódott, hogy inkább a húsos fazekak, mint itt a bizonytalanság. Hogy is van ez? Ugyanígy tanítványok látják, hogy valaki van a vízen. Péter azt mondja Jézusnak, ha Uram, ha te vagy, az mond, hogy hagyj álljak a vízen. Azt mondja Jézusnak Péter, hogy gyere, jöjj. És Péter rááll a vízre, és amíg az Úr Jézus Krisztusra néz, addig jár a vízen. Tessék kilépni a komfortzónából. Komfortzónán kívül van áldás, komfortzónán belül csak pangás van, és a pangásnak mindig tudjuk jól, mi a vége. előtökbe adtam a halált és az életet, az áldást és az átkot, választ hát az életet. A mi döntésünk, utolsó gondolatként hagyj mondjam el, nincs önhibáján kívül átkozott ember. Nincs olyan, hogy a sors így, a sors úgy, ami történik velünk a döntéseink következménye. Annak a következménye, hogy elfogadjuk azt, ami történik körülöttünk vagy velünk, vagy merünk ellenállni, merünk újra meg újra fölállni. Ha elbuktunk, merünk az élő Istenhez fohászkodni, hogy Uram Isten, bocsáss meg, vagy megadjuk magunkat az enyészetnek. Ez a két lehetőség van. Isten igéje nem véletlenül fogalmaz ennyire keményen, ennyire egyértelműen. Vagy az Istent követitek, vagy a saját vágyaitokat. Kettő együtt nagyon nem megy. Az Isten követésében pedig benne van az, hogy az Istenért való cselekvés, amikor már nem én vagyok a fontos, hanem a másik. Amikor már nem az a fontos, hogy ki mit gondol, hanem az a fontos, hogy élő Isten szerint mi a helyes. Amikor már nem az a fontos, hogy mi hasznom nekem ebből, hanem az a fontos, hogy mit kívánsz, hogy cselekedjem. Az egyik, vagy a másik. A választás rajtunk áll, és a nem választás is választás, egyértelműen az életnek az elutasítása. Nem azért mondtam ezt el, hogy bárkit is fenyegessek, eszembe sem jut. Sokkal inkább azért mondtam el, mert az Isten mentő szeretete most is itt van, hogy megragadjon, hogy fölemeljen, hogy az akadályokon átrepítsen, hogy a megtört nádat és kialvó füstölgő mécsest újra föllobbantsa, a nádat összerakja, hogy a használhatatlant használhatóvá tegye. A kérdés az, akarod-e, kell-e ez neked, vagy jó az, amiben most vagy. A döntés mindannyiunknak, külön-külön, személyesen a sajátunk. Adja meg a mi Úrunk Istenünk, hogy meg tudjuk hozni azt a döntést, ki tudjunk lépni azokból a keretekből, amelyek úgy gondoljuk, hogy biztonságot adnak, és merjük valóban az igazi biztonságot adó Isten kezébe helyezni az életünket. Amen. Feleljünk Isten igényének megszólítására a 165. dicséretünknek 6. versével. 165. dicséretünk 6. versét énekeljük, így kezdődik. Jöjj és lakozz bennem! Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük neked, hogy te azért küldted az Úr Jézus Krisztust, hogy életünk legyen és bővölködjünk, hogy ne céltalanul bolyongjunk, hanem lássuk meg a te mentő szeretetedet. Köszönjük, Urunk, hogy vagy, hogy szólsz, hogy újra meg újra utánunk nyúlsz, hogy azt mondod, hogy nem lehetünk olyan elesettek, gyengék, bűnösök, használhatatlanok, hogy te ne tudj minket használni. Köszönjük, Urunk, hogy te arra méltasz minket, hogy a te országod munkásai lehessünk. Kérünk téged, adj nekünk erőt, hitet, reménységet, szeretetet, hogy valóban a te érted való buzgókodás töltse ki az életünket. Amen. Mindenki helyén maradva, akinek a szívében imádság van, csendben elmondhatja. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, ne szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük el együtt nemzeti imádságunkat, a himnusz ehhez állunk fel. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük a kivonulási énekünket, a 397. dicséretünket énekeljük, a 397. dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik, Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.